A múlt hét igét szeretném, ha tudnánk folytatni. Keressük János evangélium a 4. fejezetét, és a 20. verstől a 42. versig folytatólagosan olvassuk az igét. Jézus és a samári asszony történetét kezdtük el tanulmányozni, ezt szeretnénk ma folytatni. Tehát János evangélium a 4. rész, és a 20-as verstől olvassuk Isten igéjét. Álljunk fel így, tiszteljük meg Isten igéjét. Ifjú Horváth Zoltán testvért kérem meg áldáskérő imádságra. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem. És akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. És amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem. Mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem éhez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig ezt mondta nekik. Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondtátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte. Ti pedig az ő munkájukba álltok be. Abból a városból pedig a samária közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Amen. A múlt héten arról volt szó a történet első felében, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, ha ismernéd azt, aki veled beszél, akkor te kértél volna vizet, és ő adott volna neked vizet. Jézus találkozik egy nővel, egy samáriai nővel, akinek terhelt az élete, 5 vállás van az életében, a múltjában, és most akivel együtt él, az az élettársa, nem élnek legális kapcsolatban. Az asszony délben megy a kúthoz vizért, mert szégyelli az ő múltját, szégyelli az ő helyzetét, ugyanis az ókori felfogás szerint, ha valaki 3-szor elvált, az egy borzasztó dolog, hát nem igaz, hogy nem tud megelégedni, nem igaz, hogy nem tud megállapodni, miért kell neki ennyi kapcsolatot fenntartani vagy belemenni. Ez a nő nem háromszor, hanem ötször vált már el, és egy hatodik kapcsolatban él. Az asszony szégyeli magát, tehát délben jár a kútra, amikor nagy meleg van, az emberek akkor pihennek, ebédelnek, de nem végeznek ilyen fizikai munkát, hogy a kútból vizet merjenek. Jézus megszólítja ezt a nőt, kér tőle vizet. Az asszony problémázik, hogy te zsidó vagy, samáriai problémázik azon, hogy hát neked edényed sincs, amivel tudnál vizet merni a kútból, hisz nagyon mély ez a kút. És akkor Jézus megy tovább ebbe a beszélgetésbe, hogy hát én az élő vizet adom neked. És az asszony kéri ezt az élő vizet, mert hát akkor nem kéne többet ide járni, hisz a reklám az volt, hogy az élő vízből, ha valaki iszik többé, meg nem szomjúhozik. Hát ki szeretne, vagy ki nem szeretne egy ilyen vizet, vagy egy olyan ételt, amit ha egyszer megeszik, megiszik, akkor többé nem kell időt pocsékolni az evésre, az ivásra, vagy ki ne szeretne annyi erővel, energiával feltölteni, hogy többet ne kelljen mondjuk aludni. Hát többen vannak így, főleg az aktívabb emberek, bár van, aki ezt a hozzáállást nem érti meg, hogy hát az alvást, az evést, az ivást pont kihagyni, hát azok a legjobb dolgok a Földön. Én néha inkább más dolgokat csinálnék, mint hogy aludnék, de hát ugye ezekre a földi gyalló dolgokra is nagyon szükség van. Aztán Jézus, amikor az asszony látja az asszonyon, hogy vágyik erre a vízre, akkor belenyúl a lényekbe, hát hozd el a férjedet is. Hát nehogy már csak neked legyen jó, hát az Uradnak is, a családodnak. Nekik is adjunk ebből az élő vízből. Az asszony elszomorodik, hogy hát nekem nincs is férjem. És Jézus elmondja, persze, hogy nincs férjed. Mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem is a férjed. Látom, hogy te proféta vagy. Na itt hagytuk abba a múlt héten a ige hirdetési tanulmányozását. Az asszony eljut oda, hogy levetkőzi a vallási, a társadalmi egyenlőtlenségeket, és már nem azon problémázik, hogy most ő Jézussal beszélgethet, adhat-e neki vizet, vagy nem adhat, vagy Jézus tud-e neki adni vizet, hanem megvallja, hogy te egy proféta vagy, és látom, hogy igaz ember vagy, látom, hogy nem csak egy rabbi vagy, nem csak egy törvénytudó vagy, hanem Istennel kapcsolatban élsz, Istennel kapcsolatban vagy. Az Úr Jézus ekkor tovább megy ebben a beszélgetésben, ugyanis az asszonynak van egy kérdése, amit úgy gondol, hogyha feltesz ennek a profétának, mármint Jézusnak, akkor ő valószínű, hogy helyesen tud válaszolni, és akkor egy régi-régi vallási vitát végre helyre billent az Úr Jézus. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti, mármint a zsidók azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. A Garizim hegyen és Jeruzsálem közötti vitáról van szó. Ahogy múlt héten említettem, a Garizim hegyén építettek a samariai emberek egy templomot, amit a zsidók Krisztus előtt közel 400-ban leromboltak, ugyanis nem ismerték el, mint Isten tiszteleti hely. A zsidók az Ébál hegyén kapták a kijelentést az Istentől, a samaritánusok azt mondták, hogy ez nem az Ébál hegyén volt, hanem Garizim hegyén, tehát a történelmet is egy picit másképp látták. Van nálunk ilyen is. Elmész a románokhoz, ők másképp látják a Nagy Magyarország történelmét, mint ahogy mi. Erre jó példa például Brassó mellett van Dracula vára, ez magyar végvár volt egyébként. A románok azt mondják, hogy hát az Dracula az román volt, a magyarok azt mondják, hogy Dracula vára az magyar végvár volt, és aki elmegy ebbe a várba, és megnézi ott a kiírásokat, akkor látja ezt a múltbeli vitát. Tehát egy ilyen társadalmi vita van, amit az asszony szeretne helyre tenni. Néha te nem jársz így, amikor Isten tiszteletre érkezel, hogy látom, hogy te proféta vagy, na akkor most megkérdezem. Lehet-e biliárdasztal az Isten tiszteleti helyen, vagy nem? Lehet-e gitárral dicsőíteni az Urat, vagy nem lehet? Lehet-e ezt, vagy azt csinálni? És akkor sok-sok ember felteszi az ilyen régből gyökerező vallási, vagy nemzetiségi vitáit. Mit válaszol erre az Úr Jézus? Nagyon durván választod neki. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem is csak ezen a hegyen, meg nem is Jeruzsálemben imádják az Atyát. Jézus azt mondja, buta a kérdésed. Feleslegessé válik a kérdésed, mert amikor eljön ennek az ideje, akkor nem lesz kérdés, hogy hol lehet az atyát imádni. Mert Isten lélek, Isten szellem, és nem helyhez kötött. Nem vallásokhoz kötött. Nem tradíciókhoz, nem Isten tiszteleti rendhez kötött. Mert mi volt Jeruzsálemben, amit leromboltak Tituszék? Templom. Mit romboltak le a zsidók? Hát egy másik templomot. És azt gondolták ezek az emberek, hogy ott a templomban lehet imádni az Istent. Na van ilyen baptistáknál is. Azt mondja nekem az egyik atyafi, hogy ha most nem az imaházban lennék, olyat mondanék neked. Mondom, menjünk ki az utcára. Mondd el ott akkor. Mit zavar téged az épület? Isten mit néz? Az, hogy hol, milyen címen mondasz valamit? Vagy milyen szívvel mondasz valamit? Hát Dávid király jóképű volt? Hát annyira nem. Piros posgás. Hát aranyos kisfiú volt. Magas volt, mint Saul? Olyan kigyúrt volt? Olyan harcos típus volt? Nem. Az apja se vette számításba. De Isten őt választja királynak, mert mit nézett? A lelkületét, a hozzáállását, az Istenhez való ragaszkodását, az Istenbe vetett hitét. És már elnézést, kinek van bátorsága neki menni a nagy harcosnak Góliátra szemben? Hát ennek a senkinek. Ennek a elnézést tök magnak. Ennek a szülei sem számolnak vele embernek. És felháborodik, hogy hát miért nem végeztek már vele? Hát így gyalázza az élő Istent. Ha valaki imádja az Istent, és nem a Garizim-hegyén vagy Jeruzsálemben, hanem tiszteli az Istent, akkor neki megy az ellenségnek. Neki megy a Góliátnak is, annak ellenére, hogy ötször kisebb és gyengébb tőle. Az Isten tehát szellem, és eljön az az óra, és ez most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az atyát. Az atya is ilyen imádókat keres magának. János evangéliuma és János teológiája szereti az igazság szót használni. Az igazság mindig Jézussal van kapcsolatban. Az igazságot János mindig Jézushoz csatolja. Az tudja az atyát imádni, aki imádja Krisztust. Az látja meg az atyát, aki meglátja a Krisztust. Nem a prófétát, nem a gyógyítót, nem a prédikátort, nem a élelmezési vezetőt, nem a borászt, nem a halott feltámasztót, hanem a Krisztust, a messiást. És Jézus azért válaszol ilyen durván ennek az asszonynak a kérdésére, hogy hol kell az atyát imádni, hogy láss már meg engem. Krisztustól nem látod azt, amit neked látni kell. Fától az erdőt nem látod. Ha látsz engem, látlak téged, Uram, akkor imádj engem. Én vagyok a Krisztus. Jézus csak itt nevezi magát Krisztusnak, máshol nem használja a messiás szót önmagára nézve. Pilátus rákérdez, hogy te vagy az Isten fia? És Pilátusnak mondja Jézus, hogy igen, te mondod. Máshol Jézus mindig az emberfia kifejezést alkalmazza, valamelyik bibliórán foglalkoztunk ezzel a kifejezéssel. Te vagy a Krisztus, mondja Péter Jézusnak, amikor megkérdezi tőlük, hogy az emberek kinek mondanak engem. És akkor mindenfélét összehozanak ott az apostolok, és Jézus mondja, jó, engem ez igazából nem is érdekel, ti kinek mondotok engem. És akkor Péter nagy levegőt vesz, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. Felismerte, hogy ő nem egy ács, nem csak egy jófaj ember, akit mi hallgatunk éjjel-nappal és követjük őt. Nem csak egy nagy kalandor, akivel mi együtt érdekes dolgokat csinálunk, hanem valóban te vagy a Krisztus. A samáriai helyzet nehéz volt, ugyanis ők nem ismerték el csak Mózes 5 könyvét. A prófétákat, a történelmi könyveket, a zsoltárokat ők nem fogadták el. Nem fogadták el a zsidók Istentől való kiválasztását, és nem fogadták el azt, hogy a messiás az Dávid házából fog származni, nem is nagyon ismerték ezeket az igéket, ezeket a profétikus kijelentéseket, de várták a messiást. Valami fogalmuk volt erről, várták a messiást. Ezért mondja azt az Úr Jézus, hogy ti azt imádjátok, akit nem is ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. Jézus nem egy felsőbb rendűséggel mondja ezt a mondatot, hanem helyre akarja tenni ezt az asszonyt teológiailag, vallás szempontjából. Sokan mondják azt, hogy mindenféle vallás végül is elvezet Istenhez. Itt Jézus azt mondja, hogy nem. Az üdvösség honnan támad? A zsidók közül. Olvassuk el a római levél 9. részéből a 4-es, 5-ös verseit. Az izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Na hát ezt mind elvetették a samaritánusok. Elolvasom még egyszer. Tehát akiké a fiúság, a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet, az ígéretek. Akiké az ősatyák, és akik közül származik Krisztus, te szerint, aki Isten mindennek felett áldott, legyen mindörökké. Amen. Tehát Pál apostol kihangsúlyozza, hogy a zsidóktól, azoktól az ősatyáktól származik az Úr Jézus. És aztán ismerjük a nemzetség táblázatot, Máténál, Lukásnál ez le van írva, hogy Jézusnak kik az elődei. A samaritánusok ezt nem akarták elfogadni, és ebből volt egy óriási vallási konfliktus, hogy a zsidók tudták, hogy zsidó lesz a messiás, a samaritánusok meg azt mondták, hogy samaritánus lesz a messiás. Ma is vannak ilyen dolgok, amikor azt mondják egyes népek, hogy a mi vallásunk, a mi filozófiánk, a mi életfelfogásunk az, ami a legjobb. Ez az, ami tökéletessé tesz téged, vagy szentté tesz téged, vagy örök életűvé tesz téged. De ha tudjuk azt, hogy a te ígéd az igazság, Jézus magára mondja, hogy én vagyok az igazság, akkor fel kell világosítsuk az embereket, hogy biztos, hogy jó az agykontroll, de zsákutca. Biztos, hogy jó a buddhizmus, de zsákutca. Biztos, hogy jó sok minden más, amivel az emberek foglalkoznak és hisznek benne, mert most ne értsétek fel, hogy mondok, vannak benne jó elemek. Hát azért csinálják az emberek. Vannak benne vonzó tanítások, azért követik az emberek. De hát ez csak a mézes madzag. A világ sokat ígér, de keveset ad, szokták mondani régebbi hívők. Tehát az Isten igéje nyilvánosan megmondja nekünk, hogy a zsidókból, a zsidóktól származik az üdvösség, a messiás. Közben odaértek a tanítványok, és látták, hogy Jézus az asszonnyal beszél. Nem értették ezt a helyzetet. Azt gondolom, hogy miközben hallgatjuk a samáriai asszony történetét, és nagyon tetszik Jánosnak a felfogása, hogy egyfajta önkritikát is gyakorol, és beteszi ezt a kis zárójeles részt ebbe a történetbe, hogy a tanítványok sem voltak jobbak, mint a samári asszony. Nem értették, hogy Jézus miért beszél ezzel a nővel. Meg sem mertek szólalni. Olyan zavarban voltak. Annyira nem értették a szituációt, hogy hozták az ételt, az italt, amit Jézus kért, mert múlt héten úgy kezdtük az igét, hogy Jézus a hosszú úttól elfáradt. És a tanítványok elmentek neki enni, hozni. És amikor visszajöttek az étellel, hozták a McDonald's-os tasakot, vagy a KFC-t, nem tudom, hogy honnan hoztak ételt, nem értették, hogy Jézus miért beszélget ezen az asszonnyal. Péter, maradj csendben, inkább nem szólunk, mert ez olyan bonyolult helyzet, hogy ebben jobb nem belekavarodni. Néha te is vagy így, hogy nem érted az Urat, nem érted a pásztort, nem érted azt, hogy Isten most mit csinál veled vagy körülötted? Akkor olvasd el ezt a történetet. Az atya milyen imádókat keres? Baptistákat? Vagy nem baptistákat? Egrieket? Nem egrieket? Vagy a te hited, a te hitvallásod szerint való embereket? A te gondolkodásodnak megfelelő embereket? Az atya nem ilyen izmusokban gondolkodik. Az atya olyanokban gondolkodik, akik lélekben, szellemben imádják az Istent. És igazságban, igazságosságban. Az Isten igazsága az, hogy megtartjuk az ő igéjét, és az ő igéje szerint járunk. Az ő igéje formál bennünket. Egyre jobban Krisztusivá válunk. Ez az Isten dicsőítése. Nem az, hogy most van-e biliárdasztal, nincs. Gitárzene, nem gitárzene. Ilyen ruha, olyan ruha, ilyen imaház, olyan templom, padok, székek. Sok mindennel lehet vitatkozni. Ez nem az igazság. Ezek elhanyagolható dolgok. Az igazság az, hogy az ő igéje szerint élünk. Az asszony közben megtér, amíg a tanítványok nagyba csodálkoznak, megérti azt, hogy ő nem csak proféta, hanem ő a messiás. Azt mondja, tudom, hogy eljön a messiás, és akit Krisztusnak neveznek. És amikor eljön, kijelent nekünk mindent. És Jézus mondja az asszonynak, én vagyok az, aki veled beszélek. Néha nincs ilyen aha élményed? Ja, hát értem most már. Ja, hát összeállt a kép. Jaj, leesett a tantusz. Régebbiek talán tudják, hogy ez mit jelent. Fiatalokhoz, hogy szólok, átjött. Ugye? Csak hogy mindenki képbe legyen. Akkor kiegészítjük a hitvallásunkat azzal, hogy nem csak hisszük, hanem valljuk is a Krisztust. Mert az asszony nem csak hit most már a Krisztusba, hogy igen, hiszem, hogy majd jönni fog egy messiás, hanem mit csinál? Bement a városba, és mit kezdett el csinálni? Elmondta titokban félnek, hogy te találkoztam egy ürgével, aki ő Jézus, a messiás, te megtaláltuk a messiást. Gyere már ki teljes titokban, mert tudod, nem vagyunk házasok, nehogy itt égessük Jézust. Nem. Kiáll és elkezd kiabálni, elkezdi hirdetni, hogy emberek, gyertek! Mert találkoztam valakivel, aki megmondott nekem mindent az életemből. Sőt, előre elmondta, én nem mondtam neki semmit magamról. Ő a Krisztus, gyertek, hallgassátok meg, amiket mond. Valószínűleg ebben a városban ismerték ezt a nőt. Az ő múltját, ezért kellett neki délben, a dögmelegben, az emberektől távol vizet merni. De az azt, hogy nem foglalkozik a múltjával. Nem foglalkozik a valós vagy vélt bűneivel, mert Isten elengedte neki, és ő szabad ezektől a bűnöktől. És azt mondja, megmondott nekem mindent. Ti tudjátok, hogy én ki vagyok, hisz lehet, hogy veletek paráználkodtam, vagy lehet, hogy előttetek csináltam mindezt a cirkuszt, ti ismertek engem. De ez az ember most látott engem először, és megmondott nekem mindent. Aki megtér és újjászületik, annak nincs mit szégyelni. Lehet, hogy szégyenletes a múltja. Lehet, hogy nagyon durva dolgokat követett el a múltban, és szánja bánja, és próbálja másképp csinálni, de nem tudja, mert hát már eltelt az idő felette. De azt mondja, hogy mindezzel nem számolok. Ami mögöttem van, azt háta mögött hagyom, azt elfelejtem. És neki megyek annak, előre, nagy erőbedobással megteszem azt, megfutom azt, ami előttem van. Az azt, hogy nem törődik, nem foglalkozik a következményekkel, és azt mondja, hogy gyertek, megtaláltam a messiást. Hát ti is várjátok, én is várom, de én megtaláltam. Aki igazán megtért, igazán újjászületett, az nem néz arra, hogy az emberek mit mondanak róla. Szóval mondta valaki egy lelkésznek, hogy szeretnék bemerítkezni, mondta a lelkész, hogy jó, rendben. És akkor mondtam neki, hogy hát de úgy kéne, hogy ne legyen ott a gyülekezet, ne legyenek ott emberek, hogy eljössz hozzánk, és nekünk jó nagy fürdőkádunk van, és akkor ott bemerítesz. És akkor mondta az a lelkész, hát pont a lényeget akkor nem érted. Nem lehet titokban megtérni. Ha valaki titokban tér csak meg, akkor nem tért meg. Van egy sorozat, ezt tudom, hogy ilyen prózai lesz, az a munkaügyek, a M1-esen fut. Szeretjük nézni, mert olyan bének, hogy néha az ember talál benne valóságos dolgokat, hogy miért nem megy Magyarországon az ügyintézés, munkaügyek, keresetek rá az interneten. És abban van egy szereplő, Albert, aki alkoholista, és az italokat különböző helyeken tárolja. Hát most ötleteket nem akarok adni, de locsolóból inni az olyan furcsa dolog. De ő nem vizet iszik, higgyétek el, hanem valami mást. Meg egyéb helyeken. Ha valaki titokban iszik, akkor ő valamiért titokban iszik. Nem tudom, kinek a munkahelyén lehet munkaidőben alkoholt fogyasztani. Sejtettem a választ. Sehol. Sehol nem lehet inni. Sehol nem lehet alkoholizálni, ahol érdemi munka folyik. Nem lehet úgy Istenhez fordulni, valóságosan megtérni és inni az élő vízből, hogy annak ne legyen hatása. Ezt nem lehet titokban csinálni. Nem azért, mert a vanásom, vagy nem tudom milyen szabályzatok tiltják, hanem mert az élővíznek olyan hatása van, hogy az látszik. Nézzél meg két udvart egymás mellett. Az egyiknek locsolják a füvét, vagy a növényeket, és a zölddel, a legnagyobb szárazságban is. És nézd meg a másik udvart, ahol nincs öntözőrendszer, és nem locsolják a növényeket. Azok a növények kipusztulnak, kiszáradnak. Aki az élő vízből táplálkozik, a zölddel, az erősödik, az növekszik, gyümölcsöt terem. És nem számít, hogy milyen hőség, milyen szárazság van körülötte. mert élő vízzel táplálkozik és erősödik. Folyóvíz mellé ültetett fa. Igaz? Ismerjétek ezeket az igéket. Az Isten igényén való elmélkedés, az Isten szellemével való betöltekezés folyóvíz mellé ültetett fává tesz bennünket. Az asszony elmegy, prédikál az embereknek, és mielőtt az emberek kérnek Jézushoz, és kérelik őt, hogy maradjon náluk, az Úr Jézus oktatja, tanítja a tanítványokat is. Elment az asszony, szabad a terep, Jézus meghúztuk a kaját, egyébe mindjárt kihűl, és Jézus azt mondja, köszi, de nem vagyok éhes. Hát akinek volt már állapotos felesége, az átél ilyet, bocsi Gabi, de ez minden mivel megtörténik, ugye. Ezt kívánom, az ember elmegy, beszélti, hazaér vele, már nem kívánom. És akkor az ember gondolkodik, hogy most miért nem kívánja, egy órája még kívánta. Valami történt az Úr Jézussal, amíg a tanítványok oda voltak, hogy ételt és italt szerezzenek. Jézus azt mondja, van nekem eledelem, amit egyek. És a tanítványok elkezdtek gondolkodni, hogy hát itt dumál ezzel a nővel, itt a pusztában, itt a város szélén, nincs itt se büfé, se étterem, se futárszolgálat. Hát milyen étele van neki, vagy ki az, aki titokba eteti a mi urunkat? Hát ilyen hamar még ember nem ért vissza a büféből. Mit evett ő ilyen rövid idő alatt? És Jézus mondja, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Szeretünk enni, inni, aludni. Ezek szükségletek. Valaki többet szeret enni, inni, aludni a kelleténél. Azok már nem szükségletek. De le tudunk-e mondani az ételről, italról, az alvásról, a pihenésről, a szórakozásról, amik szükségletek, amik úgymond járnak nekünk, hogy az Atya akaratát tegyük. Vagy mindig sietünk, mint a pap, vagy a levita, és ott hagyjuk a nyomorultat az árokparton, akit agyonvertek a banditák. És akkor jön egy lenézett valaki, egy samaritánus, aki felveszi őt, és elkezdi gyógyítani. Elkezdi kezeltetni. Sőt, finanszírozza ezt a gyógyulási folyamatot. Van-e nekünk ilyen eledelünk, ami felfrissít bennünket? Fáradt vagy, nyűgös vagy, egy hosszú munkanap után, és Isten indít téged valamire. És azt mondod, hogy Uram, nem most, nem most. És idézed Mózest, Uram, küldjél mást. Az ezzű Biblia, nem? Hogy idézzük ezeket az igéket. Hát igen, az ördög is idézi a Bibliát, csak nem jól. Ilyenkor te sem jól idézed a Bibliát, hogy küldjél mást. Mózes végül elment és elvégezte a missziót, amit az Úr igéje rábízott. Jézus azt mondja, van nekem ételem és italom, amiről ti nem tudtok. Én felteszem neked most azt a kérdést, hogy megelégít-e téged az, erősít-e téged az, hogy az Atya akaratát megcseleked. Vagy neked az étel és az ital, vagy a pihenés adja csak a feltöltődést. Csak annak tudsz örülni, vagy tudsz annak is örülni, amit Isten rád bízott, te elvégzed, és erősít téged, táplál téged. Az Úr Jézust ez éltette, az Úr Jézust ez vitte előre. A főpap imájában meg is említi az Úr Jézus, hogy én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Jézus idézi egyébként a tanítványoknak Mózes könyvéből, a Mózes 5. könyvéből a 8. rész 3. versét. Sanyargatott és éheztetek, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Az Isten beszéde, az élő kenyér, amiről volt szó múlt héten az úrvacsorán, az is táplál, erősít bennünket. Ha valaki csak földi kenyeret és vizet iszik, és hívőként akar élni, nem lesz jól lakott. Fordítva is igaz, ha valaki csak szellemi dolgokkal táplálkozik, és a testét elhanyagolja, az is meghal. Ez egy fajta ilyen furcsa öngyilkosság, nem biztos, hogy támogatja ezt a Biblia. Volt egy ember, amikor megtért, annyira szellemivé vált, hogy már nem is élt együtt a feleségével, kivonult a családi életből, magára zárta az ajtót a padlástérbe, és ő csak az Istent imádta, dicsőítette, igét olvasott, és szolgált az Istennek. És akkor mondta a feleség, aki szintén megtért és hívő volt, hogy hát értem én, hogy a Lajos ilyen buzgó, de hát csak van egy felesége, csak van még két gyereke, csak van még munkahelye, csak van még az a kert, ahol dolgozni kéne. Hát ezt Isten nem várja tőlem, hogy, vagy tőled, vagy tőlünk, hogy csak szellemi dolgokkal foglalkozzunk. És kellett ezt az embert egy picit lehűteni, kicsit visszafogni, hogy mi nem haltál meg, nem vagy a mennyben, vannak földi dolgok, kötelezettségek, amiket vállaltál, teljesíts hát azokat. Az Úr Jézusról nem olvassuk azt többé, hogy többé nem evett, vagy nem ivott volna, hanem elmondta, hogy nem az evés, vagy az ivás, vagy a pihenés a legfontosabb. Ezért fontos a bőjt, hogy erre emlékeztessük, trenírozzuk a testünket. És fontosabb az, hogy az Isten akaratát megtegyük, mint hogy mindig tel legyen a pocak, vagy kipihentek legyünk. Fontos a pihenés, fontos az evés, ivás, mert ez adja nekünk az életet, az erőt, az energiát a mindennapokhoz. De nem ez a legfontosabb. Jézus azt mondja, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukban álltatok be. Jézus azt mondja, hogy a tanítványok egy vetés-aratás munkába vesznek részt. Más a vető, és más az arató. Az Isten országának az építésében vannak pillanatok, amikor te vetőként jelensz meg. Te hirdeted az igét, te adakozol, te teszel bizonyságot, te fektetsz be. És eltelik bizonyos idő, amikor ez a ma kikel, megerősödik, és valaki más fog abból aratni. Vagy éppen valamikor te aratsz, de más vetette el azokat az igéket, azokat a magvakat. Volt egy lelkipásztor, ennek az igének a jó gyakorlati oldalát látta, amikor elkerült egy új helyre, szolgálati helyre. Fél éven keresztül csak bemerítések voltak, olyan sok megtérő volt a múltból. És akkor voltak a testvérek, akik az ő pártját nagyon fogták, vagy jobban szimpatizáltak vele, mint az előző pásztorral, és akkor mondták, hogy na, hát XY milyen tehetséges pásztor, még be se költözött rendesen, de már térnek meg az emberek. Nem erről van szó, testvérek. Voltam egyszer egy karizmatikus konferencián, ahol apostoloknak hit, majd nagyon szent embereknek hit lelkipásztorok felálltak az Isten tiszteleten, és egy hosszú Isten tisztelet volt, egy 5 órás Isten tiszteleten vettünk részt, 3-4 prédikáció volt dicsőítéssel együtt, és hát az embereknek szükségleteik voltak, és kimentek ezek a lelki pásztorok WC-re. És voltak ilyen túlbuzgó testvérek, hogy így nyúltak utánuk, hogy csak a keret áradjon, meg nem tudom, mik vannak ilyen helyeken, és akkor mondta, hogy bocs, én csak pisilni megyek ki, hogy hagyjatok engem békén, én most nem szolgálok. Én csak ember vagyok. Sokat ettem, ittam, és most kijön belőlem ez a történet. És az emberek mondták, nem baj, az is szent. Értetek, hogy ez egyfajta rossz gondolkodás? És akkor arról kellett prédikáljanak, hogy mi az, ami nem szent egy lelkész életében, vagy a dolgaiban, értitek? Isten használ embereket a vetésre, másokat használ az aratásra. És az említett lelkipásztor, aki új helyre költözött, azzal próbálta a testvéreket helyre tenni, hogy valamennyi bemerítésre meghívta azt, aki előtte ott szolgált. És azt mondta, vagy ő prédikáljon, vagy ő merítse be őket. Nem azért, mert ő nem ért volna rá bemeríteni, vagy annak a másik embernek nem lett volna ezer egy dolga az új szolgálati helyén, csak helyre kellett tenni a tanítványokat. Mi olyan könnyen ítéljük el Nikodémust, óvodnak farizeus. Akkor azt se tudta, hogy újjászületés mit jelent. Elítéljük a samaritánus asszonyt, hogy hát ilyen vallási vitákba keveredik bele, ahelyett, hogy egyből megtért volna. Miért te egyből értesz mindent az igéből? Egyből jól csinálsz mindent a Bibliából? Egyből szellemben és igazságban imádod az atyát? Én azt látom magam életéből, hogy én nem tudok mindent ilyen jól csinálni. Nem haladok úgy, ahogy esetleg az ige szeretné, hogy haladjak. Jézus azt mondja, hogy nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte. ti pedig az ő munkájukba álltok be. Testvérek, jó beállni az Isten munkájába. Jó beállni és csatlakozni egy jól működő dologhoz. Miért? Mert van vetés. Vagy volt vetés, és most van aratás. Jézus azt mondja, hogy együtt örülnek a vetők és az aratók. Ez egy fontos dolog. Közben megjöttek az asszonnyal a samáriai emberek, és elkezdték Jézust marasztalni. Jézus két napig maradt ebben a városban, prédikált nekik. Azt mondják ezek az emberek, hogy már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Valamikor az emberek hisznek te benned, hisznek neked, a te beszédednek, mert még nem ismerik az Úr Jézust. De amikor megismerik rajtad keresztül az Úr Jézust, akkor már nem neked hisznek, hanem az igének. Ezért célkitűzés kell legyen valamennyi hívőnek és valamennyi gyülekezetnek, hogy nem magunk köré gyűjtsünk embereket. Ne személyi kultuszt építsünk fel. Ne egy függőséget alakítsunk ki, hogy na ő az én emberem. Ő rajtam keresztül tért meg. Őt csak én lelki gondozhatom. Vele csak én foglalkozhatok. Hanem az igéhez, Krisztushoz, a messiáshoz kell őket elvezetni. Beállítani őket is abba az aratásba, amit nem ők vetettek. Amikor emberek csatlakoznak a gyülekezethez, ők is élvezik azokat a jó dolgokat, amit az ő elődeik indítottak el. És ez jó dolog. Ez szükséges dolog. Ez épületes dolog. És ugyanakkor mi is kell, hogy vessünk, kell, hogy elindítsunk dolgokat, új dolgokba beállni, imádva ezzel az Isten, dicsőítve ezzel az Istent, hogy akik utánunk csatlakoznak a gyülekezethez, ők is tudjanak mit aratni. Elmondtam ezt a példát egy másik igehirdetésben, más vonatkozásban, de legyen ez itt most előttünk. Bátorításképpen. Volt egy baptista istentisztelet, amin én is részt vettem, meg sok ilyenen vettem részt, de amiről a példázat szól, azon konkrétan nem vettem részt, de ehhez hasonlóan igen. A nagy jubileumi istentiszteleten méltatják a lelkipásztorokat, a volt vezetőket, a volt gyülekezeti tagokat, hogy milyen hívők voltak, milyen nagy dolgokat csináltak. És akkor mondták, hogy ki adakozott mennyit, hogy az imaház felépüljön, ki mennyit dolgozott, ki mennyit szolgált, hogy ez a nagy ébredés elinduljon. És a vendégprédikátor, aki hallgatta ezt a nagy öndicsőítést, várta, hogy az ő órája is eljön, és ő végre szószékre kerülhessen, és tudjon prédikálni. És akkor azt mondta, hogy hát teljesen másról készültem, de szeretnék akkor most arról beszélni, hogy értetek is ilyen hálásak lesznek a ti utódaitok? Mert jelenleg ti nem csináltok semmit, csak méltatjátok az elődöket. Ti mit vetettek, hogy az utánatok jövő emberek is tudjanak majd aratni? Mert ti sokat arattatok, mert volt, aki vetett. De ti mit vetettek, hogy az utánatok levők is tudjanak aratni? Más a vető és más az arató. Ez egy körforgás. A mezőgazdasági életben azt mondjuk, hogy ez megy, működik, látjuk. De megy a hívő életbe, a szellemi életbe. Testvérek, aratni jó, mert akkor bevétel van, nem? Akkor kaja van. Az aratás után már csak pihenőidő van a parasztembernek. Leadja a traktort, a kombányt, a pótkocsit, a karbantartóknak, azok felújítják, hogy tavasszal működjön megint minden, de aztán egy fél év pihenés jön. Sokan erre várnak és vágyunk, hogy aratás legyen, utána ne csináljunk semmit. De mi az Úr Jézusnak az étel és az ital, hogy az Atya akaratát megcselekedje. Sokan vannak úgy, hogy jól laknak, jól isznak, jól beisznak, és utána azt mondják, hogy mindenki hagyjon engem békén. Lehet, hogy te is jártál már így. Mértékletesség, Szentlélek gyümölcse. Mértékletesség az aratásban is, a gyülekezeti életben is. Most jó nekünk, most tökéletes nekünk. Nem akarunk újabb misszióba kezdeni, nem akarunk újabb szolgálatba kezdeni. Néhányan voltak velem múlt héten egy konferencián, egy vezetői konferencián, és ott tanultunk arról, illetve tavasszal foglalkoztunk, vagy inkább nyáron, mi is a gyülekezet életgörbéjével. sajnos egy harangot rajzolt fel az előadó testvér. Valahol elindul a nullánál, van egy gyors növekedés, van egy tetőpont, aztán ennek a tükörképe megvan, és visszaér nullára. A koordináta rendszerben ez a vonal. Milyen a mi gyülekezetünk életgörbéje? Növekszik testvérek, tetőponton van, vagy süllyedünk? Halál közeli élmény, ilyen pontja is volt ennek a haranggörbének. Vetünk-e, hogy aztán később tudjunk aratni? Nincs vetés, nem lesz aratás. Ezt jól tudjuk, testvérek. Ha nem dolgozunk, nem lesz fizetésünk, nem tudunk elmenni a boltba élelmiszert vásárolni. Ha nem eszünk, ha már megvettük az ételt, italt, akkor éjjel halunk, kiszáradunk. És hadd ne soroljam azt a sok-sok logikus dolgot, amit az életben jól teszünk és csinálunk. De Jézus azt mondja, hogy itt több van annál, hogy együnk, igyunk és jól érezzük magunkat. Az Atya akaratát kell nekünk cselekedni. És amikor arról beszélünk, hogy lélekben és igazságban kell az Isten dicsőíteni, akkor néha csak arra gondolunk, hogy igen, nem kell elmenni Jeruzsálembe imádni az Istent. Igen, nem kell elmenni az imaházba, hogy ott imádkozzunk. Nem kell elmenni a gyülekezetbe. Hát otthon is lehet igét hallgatni, a YouTube-on, az egyéb letöltő oldalakon. Otthon is lehet Bibliát olvasni, lehet otthon is sok mindent csinálni. Hát itt van az igében, lélekben és igazságban. De mi az Isten akarata? Mi az az igazság, amit ő akar, hogy mi is igazságként megéljünk? A kettő együtt teljes. Jézus nem csak dicsőítette az Atyát, hanem meg is tette az ő akaratát. Kívánom ezt magamnak is, kívánom ezt nektek is, testvérek, hogy tegyük meg az Isten akaratát, és járjunk az ő törvénye, az ő látása szerint, és ne olyan dolgokat imádjunk, amiről a Biblia azt mondja, hogy nem is ismerjük őt, nem is tudjuk, hogy mi az, mert az Atya igenis megismerhető. Az Isten nincsen távol, nincs a tenger túloldalán, nincs fent a mennyben, hogy ne lehetne ezeket az igéket teljesíteni, hanem nagyon közel van hozzánk, ami szívünkben van. És ahogy Piri néni bázorított minket reggel az imádságra, hogy valaki úgy olvassa már a Bibliát, hogy nem szól hozzá az Isten igéje. Igen, azért, mert távol került attól, aki írta, vagy leíratta ezeket az ígéket. Hogyan vagy most az Istennel? Milyen távolságban vagy az Istennel? Csak a földi étel, ital, pihenés az, ami téged megelégít? Vagy vágysz arra, hogy mennyei kenyeret, mennyei vizet egyél és igyál? És vágysz arra, hogy az Isten akaratát megcseleked? A gyülekezetünk akkor fog erősödni, növekedni, ha nem csak eszünk, iszunk, élvezzük az előző vagy az elődöknek a vetésének az aratásából fakadó jutalmat, nyereséget, áldást, hanem akkor fog növekedni a mi gyülekezetünk, ha valamiről lemondunk, és mi is vetünk, és később aratni fogunk. Kívánom ezt mindjárt. Amen.